Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép napot, jó reggelt mindenkinek, 6 óra 31 perc van.
Jó reggelt, szép napot.
Március 10-e, hétfő, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Ahogy hallottátok, benne Mihálovics András.
És ahogy hallottátok, velem szemben áll az iménti gondolatokat a közbe pumpáló Kántor Endre. 0630-as 6-os 980-980-0, nem vagyunk egyedül, hiszen SMS, WhatsApp és Viber számunkon például lehet kontaktálni e műsor készítőivel.
Ahogy Gézu is teszi, életképében azt írja, indokolatlanul felébredtem hajnali 3-kor, nem segített a romantikus műsorlistám a visszaalvásban, mit tehettem volna? Felkeltem és felvágtam egy gránátalmát.
Igen. Ezekben a vészterhes igen, időkben igen. Csak úgy gránát almázunk?
Micsoda burzsoá.
Igen. Ja, burzsoá. Ez meg a másik. Burzsoá és háborúpárti.
Nem néz ki túl jól, Gézu, igen. Ez a gránátalma. A fele az nem érett meg annyira, mint kéne szerintem.
Igen. Hallottál-e, Endre, arról, hogy milyen magasságokban süllyedt a világpolitika, illetve hát visszatértünk egy bizonyos korszakhoz, amikor is ugye Elon Musk azt mondta, hogy ő egyre kihívná Vladimir Putyint, a tét pedig legyen Ukrajna. Mondjuk ezen a meccsen minden pofon jó helyre
döbbenetes,
menne.
Döbbenetes.
De hogy régi álma válik valóra az egyszerű közkatonáknak, hogy miért nekünk kell egymást gyilkolni, miért nem állnak ki a vezetőink, és játsszák le egy-egyben azt az egészet. Hát ez a középkorban volt utoljára ilyesmi, de nagyon jó, hogy a világpolitika olyan irányba változik.
Igen, Elon Musk most egy kicsit bevadult, valószínűleg nem vette be a gyógyszereit, és elszabadult egy kicsit, mert azt is mondta a lengyel külügyminiszternek konkrétan, hogy csitúj el, kis ember.
Igen. Ugye aki 183 centi.
Igen, a legújabb összeszólalkozás most ugye a lengyelek és a amerikaiak között van. Persze beleszárt Marco Rubio is.
Aki meg állítólag haverja a Szikorszkiba.
Igen.
Na mindegy, nem értem már. Nem is biztos, hogy kell. Van egy cimborám, aki azt csinálja, hogy vizslatja híroldalakat, és minden egyes Donald Trump bejelentést a vámokról kijegyzetel, és megengedte, hogy bepillantsak ebbe a jegyzetbe, sírva röhögös.
Persze.
Tehát, hogyha hát, így egymás igen. Mellé teszed, hogy
tudod,
január
hogy ki Donald Trump legnagyobb nemezése?
Önmaga.
Igen, így van, önmaga. Az volt a legzseniálisabb szerintem a múlt héten, amikor elmondta, hogy micsoda hülye, hogy lehetett ilyen hülye dílt csinálni
Kanadában. És erre bejátszották,
és ki csinálta?
Ő. Mutatta a szerződést, ő aláírta, és...
Azt mondta, they say the greatest deal ever made, the greatest deal.
Igen.
Ez véletlen. Na mindegy, ez van. De az,
és
az,
még csak két fő van.
És ki lenne Ukrajna legjobb elnöke? Donald Trump. Ezt igen? Is elmondta. Ő lenne a legalkalmasabb. Tehát így gyakorlatilag Elon Musk és Donald Trump kéz a kézben sírnak és nevetnek. Most ugye az van, hogy az IRS-nek ugye a a híres adóhivatalnak. A 90 ezres létszámából 40-et le akarnak faragni.
Bravo,
minimum.
Bravo.
És most már ott tartanak a republikánus szenátorok is, hogy vannak ilyen különböző ilyen országjárások, amikor elmennek a választókörzetükbe, és ott ugye megbeszélik az ügyes bajos dolgokat a néppel, hogy azt javasolták most már nekik, hogy virtuálisan tegyék mindezt, ne személyesen. Olyan szintű felháborodás van ezeken a találkákon, és egész egyszerűen úgy tűnik, hogy azt állítják, hogy a demokraták fűtik az elégedetlenséget.
Nyilván.
De nyilván. Ahogy lehet látni, nem a demokraták fűtik, hanem azok az emberek, akik féltik az állásaikat, és kérdéseik vannak. Úgyhogy hát most egyelőre nem annyira jó a helyzet.
Ön kiállna egy-egyben Elon Muskkal?
Nem.
Nem?
Nem.
Miért?
Hát azt ennek több oka van, hogy miért. Az egyik az, hogy ez borzasztó az egész ötlet.
Na mindegy, menjünk is tovább. Tehát 2025. március 10-e van, úgyhogy ehhez tartsa magát mindenki. Az Ildikó nevű hallgatók érezzék magukat ma nagyon jól, hiszen nevük napja van, és fel is köszöntöttük őket itt a rádió készülékeken keresztül.
Boldog Ildikó napot tehát. Anasztáziák is ünnepelhetnek.
Most felolvastod az összeset? Mert van vagy 70 névnap mára.
Nem, csak egy párat onnan. A kandidok, a kandidák is ünnepelnek, és a Neszte és Nyeste. De, illetve egy kiváló regény. És a Priscillák is
és
ünnepelhetnek.
És a kaducsák.
Igen, a kaducsák.
Nem kadocsa, kaducsa. Ne,
van kadocsa, van kadosa, van kaducsa. Ennek különböző változatai.
És kadicsa is van.
Úgyhogy. Szóval ezen a napon történt, amikor 1990-ben Horn Gyula külügyminiszterként Moszkvában megállapodást kötött a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok kivonásáról.
Igen, aztán 2012-ben Krasznahorka büszke vára lángokban állt, emlékszünk ezekre a szomorú képsorokra. Ha valaki járt arra felé, mondja meg, hogy azóta a restaurálás milyen állapotban van Krasznahorkában. Gyanítom, hogy az alatt eltüntették a tűzvész nyomait, hiszen már jó pár év eltelt 2012 óta. Nézzük a születésnaposokat. Hallgatóink közül természetesen kiemelten köszöntünk minden születésnapját, ma ünneplőt, mégpedig azzal, hogy elmondjuk, hogy 1889-ben egy napon született, vagy azon a napon született Járai Pál magyar származású svájci feltaláló, az aerodinamika úttörője, eddig szerintem zavart csend a vonalak túlsó végén, de ha azt mondom, hogy a Volkswagen bogár karosszériáját az ő szabadalma alapján csinálták, akkor azt hiszem már tudjuk hova tenni Járai Pál munkásságát, szóval ő is március 10-én született, csak jóval korábban, mint akik ma ünneplik 1889-ben. Aztán
Boris Vian, francia író, költő, muzsikus 1920-ban.
Szép kerek.
Nagyon sokan szeretik a műveit Boris Viannak. Hát nem volt hosszú életű.
Igen.
1959-ben el is hunyt.
Igen. Aztán a legenda.
A leg.
Meg lehet
Hol
ezt,
van ő? Hol van most ő?
Említeni,
meg,
hogy
meg.
Chuck Norris hány éves?
Persze.
Mert nem az idő, vagy nem Chuck Norris öregszik, hanem az
igen.
idő, vagy nem
igen,
tudom,
valami ilyesmi. Igen. 1940-ben született minden esetre.
Felbiciklizett a Monteverestre, de csak a csúcson vette észre, hogy nincs is lánc a biciklien. Tessék. Ilyennel tudom.
Nekem azt tetszik, hogy Chuck Norris párnával a fegyvere alatt alszik.
Az is jó. Nekem pedig az, hogy Chuck Norris nem hord órát, ő dönti el,
mennyi az idő. Igen. És azt tudod, hogy a kovboly csizmája igazi kovbolyokból készült.
Ja, Isten.
A legenda, aki mémé csak nagy színészi teljesítménye után vált, 1940-ben született.
És
tehát.
Még egy, jöhet. Egyébként, kedves hallgatók, 0-36-98-0-98-0, a szépségdíjasokat díjazzuk azzal, hogy beolvassuk. Nekem van egy olyan is, ami nagyon tetszik, hogy illetve kettő a kedvenceim közül, hogy Chuck Norris könnyei gyógyítják a rákot, csak kár, hogy Chuck Norris soha nem sír.
Igen. Ez soha, az egyik. Soha életében nem pislogott.
A másik,
soha.
A másik pedig, a másik kedvencem, hogy Chuck Norris megnyerte a Párizs Dakar Rallyt, kajakkal. Na, ilyenek lehetnek, természetesen a műsort nem erre fogjuk csak és kizárólag szárni, bár biztos örülne a legenda. Na, 1941-ben Mansfeld Péter született március 10-én, ugye ő az 56-os pesti srácok egyike, 1959-ben halálra ítélték, a kommunista terror egyik emblémája, mert megvárták még, nagykorú lesz, és utána végezték őt ki. Aztán 1946-ban született Vencel Vera, a Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, sajnos ő sincs már közöttünk 2021 óta.
Itt 54-es van. Születésű Mocsai Lajos magyar kézilabdázó, kézilabda edző, és 58-as Sharon Stone, amerikai színésznő, 90-es évek egyik szexszimbóluma, és kevesen tudják, hogy azok közé, a színészek közé, vagy híres emberek közé tartozik, akinek bizony elég komoly IQ pontszáma van, és menza pontszáma van, Sharon Stone.
Igen. No, hát akkor menjünk is tovább. Egy rövid zenével köszöntsük az ünneplőket és az ünnepelteket.
Morgan Freeman kartársak írja nekünk, papa még nem bicilő, tehát oda még nem tud. Lovag úr nemrég még Balatont úszott át, most meg műsort vezet? Az igen. Nyertetek a lotton? Hiszen millások vagytok, bocsika, írja. Hát azért az nem átúszás volt szerintem, hanem átrohanás, de... mindenképpen izgalmas nőnapi kívánság volt. Mások is ajnároztak téged emiatt, és mondták, hogy is legalább a virágoknak sem kellett pusztulnia.
Ugye?
Úgyhogy
természet nagy barátja vagyok, igen.
Úgy van.
Na, akkor zenéljünk, és utána jöjjünk vissza azzal, hogy mit is ír, ahogy is hívják, azaz lapszemle következik.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok. Hát a legfrissebb ugye politikai, illetve nemzetközi hír a bukaresti káosz, miután ugye választási bizottság elutasította Karin Georgescu elnök jelöltségét, és hát nagy összetűzések voltak. Ugye vasárnap este vonultak a hívei az utcára, és káoszt robbantottak ki azután, hogy a központi választási bizottság elutasította a szélsőséges politikus elnök jelöltségét. Tiltakozók százai gyűltek össze először a választási iroda székház előtt, többen román zászlókat lengettek, és azt skandálták, a végső megoldás egy újabb forradalom. Egyes tüntetők térkövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg a környékre kiküldött rohamrendőröket, felborítottak járművet, felgyújtottak egy bokrot, és még amit akarsz. Ha ki nem ismerős az esetről, ugye Georgescu-ról a végső döntést az Alkotmánybíróság fogja meghozni szerda estig, most még van ideje fellebbezni a döntés ellen, és akkor is ugye az történik, hogy 48 óra van az Alkotmánybíróságnak a döntésre. Azt írta az X csatornáján a politikus, hogy közvetlen csapást mértek a demokrácia szívére. Úgyhogy hát ez kemény sztori.
Kérem szépen, a Népszava a felső oktatásról közöl egy cikket, és ilyenek vannak benne, hogy összesen 21.105 fő jelentkezett idén pedagógus képzésre, így a harmadik legnépszerűbb képzési terület lett az oktatási hivatal adatai szerint. A jelentkezők száma 3.300 fővel több mint egy évvel korábban volt. Ezen belül az óvodapedagógus alapszak az egyik legnépszerűbb. Idén 4.499-en jelentkeztek erre a képzésre. Ugyancsak népszerű a gyógypedagógia, amire 3.392-en adták be a jelentkezésüket. További részletek a Népszava hasábjain olvashatóak.
10%-os jegyáremelést javasol a BKK, írja a 24.hu. Azt jelenti, hogy átlagosan 10%-kal emelni a jegyek árát a Budapesti Közlekedési Központ. Ez évente 880 millió forintos bevételnövekedést eredményezre. Az áremelésre idén júniustól kerülne sor, és egy vonaljegy ugye most 450 forint. Indoklásban azt közölte a BKK, hogy a közösségi közlekedés Bukarest után a második legolcsóbb Budapesten. Az 50 forint forintos áremeléssel még mindig jelentősen alatta marad az európai átlagnak. Bukarestben ugye a legolcsóbb 0,6 euró, egy-egy Prágában hozzánk hasonlóan 1,2 euró, Bécsben 2,4 euró, Párizsban 2,5 euró, Stockholmban 3,7 euró. A javaslat foglalkozik a reptéri busz, a 100E esetleges fejlesztésével is, mert a tervezett 15%-os forgalomnövekedéssel kalkulál, de ha a bérletesek kedvezményt kapnak, akkor már 35%-kal nőhet a forgalom, amihez a Deák térről a nyugati kellene meghosszabbítani a járatot. A reptéri jegyárat 2200 forintról 2500 forintra emelnék a jövő évtől.
A portfólió vezető anyaga arról szól, hogy latolgatják az inflációs esélyeket, hogy mert ugye kedden jön a KSH inflációs adata, de most én nem lőném le ezt a poént, mert heti kitekintő rovatunkban hosszabban fogunk erről beszélni, inkább egy Telex cikket ajánlanék. 100 új gyárat hozna Magyarországra a kormány, írja a lap, de ki fog ezekben dolgozni? A rendszerváltás követően több mint 20 évig a gazdaságpolitika egyik legfontosabb szempontja foglalkoztatottság volt. Az állami cégek megszűnésével a piacgazdaságra történő áttéréssel kilőtt a munkanélküliség. Legmagasabb szintje 12%-kal 1993-ban volt. Ezt követően még egyszer a 2008-as válság utat ugrott meg a munkanélküliség. 2010 és 12 között tartósan 10% felett volt az arány, aztán kedvezően kezdtek alakulni a munkaerő piaci adatok. A kormány 2023-ban már egyenesen arról beszélt, hogy 13 év alatt elérték, hogy aki akar, azt tud dolgozni, és teljes foglalkoztatottságot hirdettek. Viszont egyre többször merül fel, hogy kimerültek a munkaerőtartalékaink, munkaerőhiány van, vendégmunkás dömpingről is szólnak a hírek, és hát ezzel foglalkozik egy kutató, Hárs Ágnes, a Tárki által kiadott társadalmi riport 2024-es kiadványában, úgyhogy ezt szemlézi, ezt boncolgatja a Telexnek a cikke.
Aki Németországba, vagy onnan, vagy átszállással utazott volna, az biztos, hogy most bosszankodik, mert egy egynapos sztrájk kezdődött 13 német reptéren. Korábban is kezdte a szakszervezet, vagy a szakszervezetek, korábban kezdték a sztrájkot, mint gondolták korábban, és úgy tűnik, hogy ez az ilyen 3 és 4 ezer közötti járatot érint. Minden esetre ez van, illetve a baleset miatt nem közlekedik a 2-es metró, ezt a kedves hallgatók esetleg írják meg. Úgy tűnik, hogy a teljes szakaszon pótlóbuszok járnak, amelyek azonban az Őrsvezér tere irányában nem érintik a Battyányit és a Kossuth teret. Azt nem részletezte a BKK, hogy milyen baleset történt. Nem tudunk többet most egyelőre, hogyha van erről infótok, írjátok meg.
Jó, van-e még valami? Nálam a csőben? Nincs. Több amerikai őslakos indián törzs beperelte Donald Trumpot. Miután az amerikai vezetés visszavonta a szövetségi támogatást az őslakos diákok számára fenntartott oktatási programoktól, az őslakosok képviselői szerint a támogatások megvonása sérti a törzsi szuverenitást és veszélyezteti a fiatal őslakosok oktatási lehetőségeit. Ezek az oktatási programok kulcsfontosságúak az őslakos kultúra és nyelv megőrzésében, valamint a közösségek társadalmi és gazdasági fejlődésében. Számos iskola és oktatási intézmény a lépés miatt csökkentette szolgáltatását, vagy bezárta a kapuit. Figyelem, egy 1800-as évek elejéig visszavezethető egyesség szerint az amerikai kormány köteles biztosítani a törzsi szuverenitást, és együtt kell dolgozniuk az őslakosokkal az őket érintő ügyekben. Úgyhogy ez még ide kívánkozott, de csak azért, mert minden szentnek maga felé hajlik a keze. Na menjünk akkor tovább.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Na nézzük akkor a budapesti értéktőzsde hogyan teljesített a hét utolsó kereskedési napján. Mégiscsak ugye hát megint csak arra azt mondanám, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Alapon vegyük ezt előre. 1,13%-os volt a mínusz Budapesten, 88.229 pontról kezd ma a bét. Az OTP egy kövér nullán, vagy 24.800 forinton zárt, de az összes többi papír esett a vezetők közül. Itt van mindjárt a Richter 4% fölötti mínusszal, 10.400 forintig csúszott vissza a papír. A MOL 1% fölötti mínusz hozott össze, 2.834 forintig ment vissza, és a Telekom is esett majdnem 1%-ot, 1656 forinti. Egyébként nagy volt a forgalom, tehát nem még amiba se bújhatunk bele, hogy hát jó, de hát kicsi forgalom volt. És akkor nézzük nemzeti fizetőeszközünket. 397 forint 90 fillér környékén tanyázik az euróval, és 366 forint 80 fillér környékén a dollárral szemben a magyar forint.
Hát ugye az amerikai piacokat egyik oldalról Donald Trump üti, a másik oldalról pedig Powell szavára figyeltek a befektetők, emiatt is egy kicsit optimistább lett a hangulat, és a pénteki kezdeti lejtmenet után végül pozitívba fordultak a vezető mutatók. Nem volt nagyon erős az emelkedés, olyan 0,5% körüli, a Nasdaq 0,7%-kal, de az S&P és a Dow körülbelül 0,5%-kal és a Russell 2000-es is 0,5%-kal tudott szépíteni. Európában egyébként nem volt jó hangulat, a DAX-t egészen csúnyán megütötték 1,7%-kal, a párizsi tőzsde 1%-os mínuszban, a FTSE gyakorlatilag egy nullában, a Euronext 0,5%-os mínuszban, és mint mondtam, hát ugye két irány volt, az egyik az, amikor azt mondta Donald Trump, hogy nagyon sok globális érdekeltségű ország és vállalat nem fog olyan jól teljesíteni, mert visszavesszük azt, amit évekkel ezelőtt elvettek tőlünk. De hogy pontosan mire gondol, azt nem részletezte, illetve azt is mondta, hogy országunkat nagyon tisztességtelenül kezelték, mi mindenkit védünk, mindent megteszünk, ezek közül sok globális természetű. De nem nagyon lehetett érteni, minden esetre azt is mondta, hogy nem figyelem a piacot, semmi köze a piacnak. Hát ez így nem volt jó. Viszont lényegében a Powell szavaira ültek rá a befektetők. Ugye Jerome Powell fedelnök szavai hoztak megnyugvást, és azt lehet mondani, hogy minden jó, ha a vége jó, talán így lehet nyugtázni az elmúlt hetet Amerikában. A Verizon például egész szép 2,5 éves csúcsra ugrott, a blue chipek közül az IBM is jól teljesített 4,9%-kal, a Verizon 4,2%-kal, és így került 2,5 éves csúcsra, bocsánat, nem 4. És hogyha megnézzük az elsőket darabszámban, forgalomban, az Nvidia természetesen az élen 2%-os plusszal, a Ford a második helyen 3%-os plusszal, Palantir Technologies 5,5%-kal, a Walgreens Boots 7,4%-os plusszal, a Tesla még mindig mínuszban 0,3%, Európában egyébként brutálisan 40-valahány százalékkal visszaestek az eladások a Teslánál, tehát ott jobban ütik a Teslát. Az Intel is mínuszban zárt, és a Hewlett-Packard Enterprise is 12%-os mínuszban, úgyhogy nekik nem volt sikeres a pénteki nap.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Csak halkan kérdezem, hogy valaki látta a Hunyadi?
Én csak a bemutatóját című... láttam, illetve...
Én nem merem megnézni még.
Láttam a dísz előadást a színpadon azzal a pólóval, azt a hölgyet, aki a
hősünk. Jó, hát mindenki, engem a kardok érdekelnek, nem a póló.
Engem meg az érdekel.
De nem láttad? Akkor ezek
nem
szerint?
Nem láttam, csak a bemutatóját láttam, ezt a trélert, vagy mi az. Az nem nézett ki rosszul. És, Andi?
Igen.
Szia, jó reggel.
Láttad a Hunyadi?
Nem.
Miért jó. Nem?
Tudtad, valaki...
tudtad, hogy az András meg fogja kérdezni, és készülnöd kell.
Ha valaki látta...
Ne nézz rám
így. Ez szombaton volt, ugye?
Meg vasárnap, meg most ja. Már minden hétvégén.
Te láttad?
Én nem, ezzel kérdezem.
Na tessék! Látod, minket
ne direkt megzecíroztad.
Nem sorozatot,
sorozatot
a
nem
thriller úgy tetszett.
Azt láttam én is, azt nekem
sorozatot
is tetszett.
Nem úgy nézek, mint mások, hogy várom, hogy mikor kezdődik, majd ha lejön egyben. Az összes rész, akkor majd egybe letoljuk. A következő a kérdés,
a Szulejmánt is így
anélkül,
meg.
Meg a szomszédokat is. Az a... Na, szóval, hogy a következő,
akkor nincs több kérdés,
hogy mindenféle spoilerezés és humorkodás nélkül egy 1-től 5-ös skálán hogyan értékelnétek a produkciót, ez érdekel engem, csak hogy...
A várakozásom fel... ötös.
Az enyém is, ez a baj. Miért nem nézte? Hát más dolga volt.
Így
az.
Van.
Na mindegy, meg mondom
egész
én...
hétvégén csak dőzsölt.
Igen.
Most rólam van szó?
Nem. Is. Ne, miért te magadra ismertél?
Igen.
Egyébként egy félig.
Na,
igen.
Na tessék.
Hát akkor egyike.
Ennyi.
Na, képzeljétek el, hogy Szoller Andi fog híreket mondani nektek, és ne felejtsük el, hogy ma 85 éves Chuck Norris, úgyhogy ne felejtjük el, hogy Chuck Norris egy kézzel is tud tapsolni. Jöhetnek még az ilyen Chuck Norris-ozások, aki mi
tud
igazán jó.
Tud SMS küldeni kaputelefonnal, ezt tudtad? Igen. Na, látod?
Mikor Bell feltalálta a telefont, már volt egy nem fogadott hívás a Chuck Norris-tól.
Na, így van.
És a végteremben is tovább tudnánk ezt folytatni, de most hírek jönnek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 10 perc van, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek, 0636 98 0 98 0, itt lehet kontaktálni a Millás reggeli készítőivel.
Illetve van messengerünk is a Facebook oldalunkon, lehet írni nekünk, azt is mindjárt nézni fogom, köszönjük szépen, akik üzentek oda is.
A Hunyadiról vegyes vélemények jönnek, inkább erotikus, mint történelmi, a magyar trónok harca, írja az egyik hallgató, a Druszám, illetve valaki azt mondja, hogy nagyon hadarnak benne, és nagyon oda kell figyelni.
De közben a fontos hír az, hogy épp most szálltam fel a 2-es metróra, írja András hallgató, az Őrsvezér téren elindult, nincs gond, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezt a reggeli helyzetet már orvosolták, és ugye nem Bell találta fel a telefont, írja a kedves hallgató, sok évvel Bell szabadalma előtt, így simán igaza lehet Chuck Norrisnak.
Nézd meg Bence hallgató hozzászólását, azt.
Igen, ő azt mondja, két részt látott, meglepően kevés a szájbarágós ideológia, és szórakoztató volt, de keveset láttam, más azt írja, hogy két percenként vetkőznek, úgyhogy egyelőre ezeket az infókat tudjuk.
Igen, meg azt az infót tudjuk, hogy ma 85 esztendős Chuck Norris, ezért szabadon engedjük a Chuck Norris vicceket a mai műsorban. Én is akkor beállnék a sorba 26-szor is, mert soha nem elég, olyan, mint a csoki öntetes piskóta tekercs a menzán. Miután Chuck Norris megszületett, hazavitte édesanyját a kórházból.
Oké, nézzük a budapesti információkat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem, akkor mennyire okos város Budapest?
Hát várjál még, nem tudom, hogy mennyire okos, de a legfontosabb bejelentés
agyilag.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ülésén.
Igen.
Volt gazdasági évnyitó, és Orbán Viktor beszélt. Többek között azt mondta, hogy Budapestnek nem jut újabb beruházás. Tehát Budapestet nem fejlesztjük, ezt mondta. És egyértelművé tette a célokat is a kormányfő. Arról is beszélt, ugye, hogy mit mondtam, hogy a korábbi arányok nem tarthatók fönt, és újabb beruházás nem jön. Az uniós fejlettségi szint több mint 160%-án áll a főváros, és jelenleg is zajlanak nagy beruházások, de újabbakat nem tudnak indítani, mondta ezt, és azt mondta, hogy az újabb pénzeket vidék fejlesztésre kell fordítani, nem pedig Budapest fejlesztésre.
Más ezután mondott... furcsa kontraszt lesz ez az okos városos dolog, de igen, még mondjad. Nem fejezted.
De nem, befejeztem, csak az nem Budapesttel kapcsolatos, amit mondott, hanem egészen megdöbbentő kijelentéseket tett Ukrajnával kapcsolatban. Ugyanezen
ez
a,
most a Budapestről.
De az így van, az egy külpolitikai, politikai hír lenne.
Bemutatták a Budapestről és a környező régió fővárosairól készült úgynevezett okosváros jelentést. Több mint 150 mutató számot két indexbe sűrítettek. Az egyik Budapest idősoros adatait veszi össze, a másik pedig a régiós fővárosokat teszi összehasonlíthatóvá. Az Egyensúly Intézettel közösen készült a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Közalapítvánnyal. Amikor ezt bemutatták, az hangzott el, hogy Budapest ugyan fejlődött a vizsgált időszakban, de a Varsó-Bécs-Prága 3-as messze megelőzi, így Pozsonnyal áll egy szinten. Budapest a vizsgált időszakban csökkent a bűnelkövetések száma, a dugók száma, a személyi sérülésekkel járó balesetek száma, és javult a levegő minőség is a tanulmány szerint. Hibás a városok egyfőre jutó GDP-ét országokéval összehasonlítani, viszont az EU átlag 158%-án állna, vagy a magyarországi 220%-án, de ez félrevezető. Sok olyan cég van bejelentve, mert országos tevékenységet végez, ezt osztják el ezek a mutatók a város lakosságával, tehát ezért félrevezetőek ezek a számok, amelyek lám a miniszterelnöki gazdasági évad nyitón is elhangzottak.
És egy jó hír, Budapest kedvelt sétálóhelye, a Pesti alsó rakpart idén is megnyitja kapuit a gyalogosok és kerékpárosok előtt. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentése szerint március 15-től hétvégente és ünnepnapokon újra birtokba lehet venni a Dunaparti sétányt, és ugye ez a korábbi évekhez hasonló kezdeményezés, illetve azóta, nem is tudom mikor volt az első, minden esetre ugye a gyalogosok és a biciklisek, vagy más mikromobilitási eszközzel haladók tavasztól őszig használhatják tehát a Pesti alsó rakpartot.
Aztán kis hír, ami színes, és az ételszállításról szól, 50 millió forint fogyasztóvédelmi bírsággal sújtották a Fudora ételfutár céget, a főispán úr, Budapest főispánja. Gyakran késve érkezik meg a rendelés, de az étel minőségét és a kompenzációt is kifogásolták.
Aha.
Az árakkal szintén gond volt, ezért, és sok milyen hiányosság gond miatt 50 millió forinttal büntették a céget, ami reagált a döntésre. Jelenleg alaposan vizsgáljuk a bírság tartalmát, hogy teljes mértékben megértsük a hatóság döntésének alapját, reagált
a
Fudora
erre. Mi az, hogy az árakkal gond volt? Tehát, hogy nem a kiírt áron szállították az ételeket? Vagy?
Nem tudom. Hát én csak
okay.
Nem vagyok én egy
főispán. Na nézzük akkor, hogy mi történik a Dunával, mert az viszont olyan
meg
alacsony a
vízállás,
hogy a körszállót azt megbeszéltük már, hogy megkezdődött.
Két évig fogják felújítani igen. a körszállót.
Erről volt szó már a múltkor, kicsit részletesebben, azért gondoltam, hogy ezt ugorjuk, de jó. Itt van ez az alacsony Dunavízállás, ugye újra előbukkant az Inségszikla, a teteje legalábbis, a Gellért-hegy közelében lévő képződmény tengerszint feletti magassága 95,76 méter, azaz nagyjából akkor bukkan ki, hogyha a vízállás olyan alacsony, hogy a 95 centit sem éri el. A feljegyzések kezdete óta még sosem volt ilyen alacsony a Duna vízállása március elején. És ráadásul
nem
ugye...
Nem lesz ebből baj?
Hát, de. Még tovább apadhat ugye a következő napokban. Arra figyelmeztetett az Országos Vízügyi Főigazgatóság, hogy a szokásosnál enyhébb csapadékban igen szegény tél miatt mind a Duna, mind a Tisza vízgyűjtőin sokkal kevesebb hó halmozódott fel. És hát ugye most esős napok jönnek állítólag, de igazából sokkal magasabban kéne, hogy induljon magasabb vízállással. Egyébként a Tiszán sem jobb a helyzet. A csapadékösszeg, a téli csapadékösszeg mind a tokai, mind a szegedi vízgyűjtőn kevésnek mondható. Az utóbbi évek legalacsonyabb értéke. Úgyhogy nem állunk jól.
Akkor nem tudjuk elénekelni az által mennék én a Tiszán Ladikon, de Ladikon?
Hát akkor, mert hogy a Chuck Norris húzza, ő vele át tudsz menni Ladikon. Igen.
Jó. Na, akkor más?
Más ennyike? Nincs. Mehetünk tovább. Akkor itt van a Hunyadi. Azt mondja Szilvi. Négyest adok neki, forgatókönyv egész. Jó színészek, kiválóak, jelmez történelmikor teljesen rendben van. Történetvezetés, Szex, erőszak, no, az van benne, mondja Szilvi, úgyhogy ezért négyes. Igen.
Jó, hát akkor menjünk tovább, és akkor nézzük meg, hogy mit is akarnak a mai fiatalok. De csak a zene után.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy mi ez a, mit akar a Z-generáció, és hogy egyáltalán hogyan lehet, ugye, hogyan él és milyen az első digitális benszülött generáció értékrendje, milyenek a vásárlási preferenciái, költési szokásai. Úgyhogy,
et cetera. Készült van egy felmérés erről, úgyhogy ezt fogjuk most itt előcitálni László Miklossal, a Diverzum társalapítójával, a kutatás elindítójával. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, mi motivált benneteket, ezt tegyük rendbe az elején, hogy egy ilyen kutatást csináljátok, csak nem az, ami minket, hogy mi is elég gyakran felhozzuk a... ezek a mai fiatalok?
Ezt mi nem szoktuk mondani.
Összességében azt láttuk, hogy nekünk van egy applikációnk, amiben közel 300 ezer diákkal vagyunk kapcsolatban nap, mint nap, social médián keresztül is, és a többi, és mivel mi ezt az applikációt, a Diverzumot, ami egy diákkedvezményes app, egyetemistaként indítottuk, azt éreztük, hogy intuitívan eléggé ráéreztünk arra, hogy milyen a mi saját generációnk, viszont úgy voltunk vele, hogy tök jó lenne mögé számokat is tenni, és akkoriban hallgattuk Steiger vagy Krisztián generáció kutatónak a podcastjait, és akkor vele a PVC-vel és a Quantum Digitális Iskola szerkezettel összeállva készítettünk egy ilyen kutatást, hogy mégiscsak számok is legyenek a mögött, amit mi egyébként intuitívan érzünk, de lehet, hogy rosszul, vagy lehet, hogy egy kicsit mélyebb megértést is tudunk szerezni egy ilyen kutatás által.
Okay.
Úgyhogy ebből lett egy 60 oldalas anyagunk.
Jó, mennyien vettek részt ebben a kutatásban, tehát mekkora volt a minta?
8000 fős minta volt, 8400, viszont itt az az érdekesség, hogy az összes generációt vizsgáltuk, és az idősebb generációk tükrében néztük meg az Z-generációsokat, az alfát nem vizsgáltunk egyébként, ők a 15 év alattiak, ők még túl fiatalok voltak, hogy kérdőíveztethessük őket.
Jó, hát akkor vágjunk is bele a közepébe, tényleg állandóan a telefont nyomkodják, és nem nagyon érdekli őket nagyon sok minden, az Z-generáció tagjait? Mire jutott ez a kutatás?
Az a jó hír, hogy nagyon sok dolog érdekli őket, ezzel együtt ezekről sok esetben elektronikus csatornákon értesülnek, 4,6 órát tölt egy átlagos Z-generáció az interneten, jelentsen ez bármit is, tehát lehet, hogy ebben a filmnézést is, vagy akár a munkát, tanulást is belekalkulálják, mert az is az interneten, minden az interneten történik, és a többi generáció egy kicsit máshogyan tekint az internetre, vagy más csatornákat használ például filmnézésre, míg a Z-generáció a telefonját, vagy a tabletjét. Úgyhogy sokat használják az internetet, ezen belül nyilván a social médiát, TikTok, Instagram, a TikTokot jellemzően a falvakban, az Instagramot pedig a városokban, a Facebookot pedig már kevésbé népszerű, inkább a Messenger-t használják üzenetküldésre, ez egyébként érdekes, mert Nyugat-Európában inkább a WhatsAppot, és egyébként YouTube-oznak is elég sokat, sőt a vásárlási döntéseiket is a különböző YouTube-os review videók alapján hozzák meg, illetve egymás véleményére hagyatkoznak elsősorban.
No, csak ez egy érdekes vetület, ez a vásárlási döntés, hogy mennyire tudatosak, vagy mennyire impulzív ügyfelek ők.
Az a jó hír, hogy egyébként nagyon tudatosak, és nagyon-nagyon utána néznek mindennek. Sokkal inkább befolyásolja az őket, hogy mások mit gondolnak, unboxing videók, stb. fórumok, Redditen mit írnak mások, illetve a haverjaik mit mondanak. Ez a legeslegfontosabb befolyásoló faktor, négyszer fontosabb, mint az, hogy milyen maga a márka, meg milyen reklámokat látnak az adott brandről. Tehát a reklámokat már utálják, mások véleményére hagyatkoznak. Ez a mások, ez lehet influencerek is, vagy olyan csatornák is, mint a Diverzum, tehát egyébként ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy
ja, tehát akkor ezért van az, hogy számukra érthetetlen okból jelennek meg, és emelkednek az egekbe márkák.
Igen, ez aha, így van. Ez okay, így van, illetve az a fontos nekik, hogyha reklámról van szó, ott ne érződjön, hogy reklám, vagy legalábbis legyen valami hozzáadott érték, legyen valami tudás, szórakoztató faktor, ne csak egy arcunkba tolt információdömping, hogy vásároljunk.
A csatornák, az érdekes, amit mondtál, tehát a YouTube-ról azt nem gondoltam volna, hogy a Z-generáció körében ilyen kedvelt, azt gondoltam, hogy az inkább ilyen Y-generáció, és ott egy kicsit elpárolog, és más csatornákon tájékozódnak.
Ezen mi is meglepődtünk egyébként.
Hm. Oké, okay, mennyire hedonisták, mennyire nem törődömök a Z-generáció tagjai, erre kerestetek-e választ?
Na, ez nagyon érdekes egyébként, mert azt látjuk, hogy értékek és értékrend tekintetében sokkal inkább fontosak nekik az olyan jellegű értékek, mint a tisztelet, az egyenlőség, az állatok szeretete, a környezetvédelem, a lelki-testi egészség, mint a többi generációnak. Tehát tényleg azt látjuk, hogy sokkal több dolog befolyásolja mind az életüket, mind a vásárlásaikat. Lehet ezt egy fiatalos lendületnek vagy idealizmusnak is nevezni. Ami viszont itt érdekes, hogy emellett nagyon árérzékenyek, és emiatt viszonylag nehéz rávenni őket arra, hogy például fenntartható termékekért több letköltséget fizessenek adott esetben. Na most itt jön a kérdés, amire még ugye nem tudjuk a választ. Jelenleg a legidősebb Z-generációs 30 éves, tehát azért vannak már olyanok, akiknek van munkája teljes munkaidőben és vásárló ereje, de a legtöbbeknek nem. És az a kérdés, hogyha már felnőttként tudnak gondolkodni, akkor ezek az értékek jobban befolyásolni fogják-e a vásárlói döntéseiket, mert hogy az a helyzet, hogy most mondanak magukról valamit, hogy ők milyenek, viszont a vásárlásaikat leginkább az árérték dominálja, ami nem jelenti azt, hogy olcsó dolgokat vesznek, de nagyon-nagyon odafigyelnek a minőségre, nagyon átgondolják, hogy mit vásárolnak. Ezzel együtt a fenntarthatóság és az egyéb számukra fontos értékek kevésbé jelennek meg.
Mire költenek leginkább?
Szórakozásra, élményekre, tárgyakra egyre kevésbé, tehát azt látjuk, hogy itt a fesztiválok, utazás, bulik, azok nagyon vezetik a rangsort, de emellett a streaming és az ilyen jellegű prémium előfizetések, ételrendelés, ezek is nagyon-nagyon fontosak a számukra, és hát az alapszükségletek bevásárlás, és a telefon előfizetések, tehát fontos, hogy jó
hát
sok
akkor
internet,
ez el is megy a
4,6 órán át tudnak használni.
Ezzel elmegy a fizu, hogyha
igen,
jól számolom.
Igen, mert ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor, amit mondtál, hogy most a 30 év körül vannak a legidősebb tagja a Z-generációnak, lassan azért a zömük hungaképes korba lép, mennyi fizut igényelnek? Mert ez is egy ilyen sztereotípia, hogy legyen céges autó, legyen céges telefon, és keresek 1 millió forintot kb. Ez egy pályakezdő igénye sokak szerint. Ez hogy áll most?
Na hát most nálunk nagyon nem ez jött ki, abszolút a realitás talaján állnak. 393 ezer forintos nettó jövedelemmel kalkulálnak, ami közel van a magyar átlagbérhez, és itt óriási a szórás, nagyjából 10% kuk szeretne magasabban keresni, tehát ez az 1 millió forintos bér, ez mint álomjövedelem, tehát nem jelenlegi, hanem későbbi álomjövedelem, ez nagyjából 10%-uknál jelenik meg, és hihetetlenül szóra az is, hogy jelenleg milyenek az anyagi lehetőségeik, nagyon sokan még otthon élnek, nagyon aha, sokan már nem. Egyébként akik otthon élnek, ők pozitívan tekintenek a családjuknak az anyagi helyzetére,
valószínűleg
még nem találkoztak Igen, és nem találkoznak annyira a realitással, tehát ez nagyon jól látszik, hogy a mai szülők olyanok, hogy próbálják megvédeni a realitástól a gyerekeiket, és egy kicsit ilyen védőfalként funkcionálnak a való világgal szemben. de nagyon optimisták a generációsuk az anyagi helyzetüket tekintve, ami pozitív.
Oké, nagyon szépen köszönjük, egy gyors pillanat felvételre volt időnk, ez meg is történt, hála neked, további szép napot kívánunk.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen nektek is.
Szervusz.
Sziasztok.
Pont ezt írt a kedves hallgatónk, hogy akik Mama Hotelben laknak, azok talán ezért nem költenek tárgyakra, mert hogy ott ezek megvannak, ezek a dolgok, de egyébként van egy teljes kutatás, amit el lehet olvasni, a Gen Z Report, ott kell beütni a keresőbe, és akkor ott meg fogjátok találni.
László Miklossal, a Diverzum társalapítójával, a kutatás elindítójával beszélgettünk az elmúlt percekben, most jön a napközi, aztán veszünk egy lélegzetet, és adózási
és
kérdéseket fogunk
gondolni. Transferárakról lesz szó, nagyon izgalmas téma.
Transferár, tehát... lovagok, figyelem.
Igen, így van.
Tisztelt adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
És ahogy bearangoztuk, transferár kiigazításokról lesz szó, hiszen eljött a transferár kiigazítások időszaka. Ugye elengedhetetlen a szokásos piaci árainak és a jövedelmezőségének az ismerete, hogyha valaki megnyugtatóan akarja zárni az évet, és csak ezek ismeretében lehet olyan intézkedéseket, döntéseket hozni, amik a további teendőket befolyásolják, például társasági adóalapkorrekció, transferár kiigazítás, és azt most kell mind elvégezni.
Igen, pont Chuck Norris születésnapján, mert ő érti a transferárazás lényegét, de szerencsére rajta kívül Fóti Ádi Ágnes is, a Leitner-Leitner transferág üzletágának igazgatója, akit köszöntünk a stúdióba. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat, és gratulálok Chuck Norrisnak 85. születésnapja alkalmából. És akkor rátérnénk a transferárazásra. Valóban így van, ahogy elhangzott itt a felvezetőben, hogy ahhoz, hogy megnyugtatóan zárhassuk az üzleti évünket, elengedhetetlen az időszak szokásos piaci jövedelmezőségének a meghatározása, mert csak ennek ismeretében tudunk megfelelő intézkedéseket hozni a további teendőkről, mint például transferár kiigazításról, vagy társasági adóalap korrekcióról. Mi is ez a transferárazás? A kapcsolt vállalkozásoknak, például anya és leányvállalat egymás között nagyon sok tranzakciót tudnak lebonyolítani, mint például gyártási tevékenység, kereskedelmi tevékenység, szolgáltatások. Ezeknek az ügyleteknek az árazását, a transferárakat kell vizsgálnunk, elemeznünk, hogy mennyiben felelnek meg ezek a szokásos piaci áraknak, azaz, ha független társaságok végeznék ezeket az ügyleteket a piacon, milyen árat, jövedelmezőséget tudnának elérni.
És hát ezt rigorózusan vizsgálja az adóhatóság is, ugye nehogy az legyen, hogy hát mit tudom
vagy
én,
valaki kicsit... Vagy addig árazok, amíg ingyen kerül a piacra.
Vagy túlárazza, vagy alulárazza, ahogy megfelelő éppen, és akkor az nem megfelelő egyébként nyilvánvalóan, tehát ott egy ilyen adó elkerülés, vagy pedig valami visszaigényléses érdekes történet körvonalazódik a revizorok szemében.
Így van, pontosan, akár ugye a kettős adóztatás, vagy kettős nem adóztatás intézménye is felmerülhet ilyen esetekben. Éppen ezért, hogy a szokásos piaci árat, jövedelmezőséget nagyon pontosan tudjuk meghatározni, ehhez összehasonlító elemzés, benchmark tanulmány elkészítése válik szükségessé. És mivel minden eset, minden jogügylet egyedi, az árat meghatározó valamennyi tényezőt ennek megfelelően kell figyelembe venni. Ezért a hazai társaságoknak nem célszerű az anyavállalat cégcsoport szintű elemzéseit használni. Körültekintően elkészített hazai adatbázis szűrések nagyobb összehasonlíthatóságot, pontosabb jövedelmezőséget eredményeznek.
Mi az, ami ilyenkor rosszul sikerülhet, vagy mit kockáztat egy cég, hogyha nem megfelelő ezek a felmérések, vagy nem csinálja meg jól, és a kiigazítások nem történnek meg?
Óriási az adókockázata. Tehát, hogyha nem megfelelő a benchmark tanulmány, hiszen az adóhatóság már egyetlen egy elem, oda nem élő elem megállapításakor óriási összegeket tud kivetni a társaságra, és nem beszélve a magas transzferárakat érintő magas mulasztási bírságról. Éppen ezért mi a Leitnernél ezeket az adatbázis szűréseket nagyon körültekintően készítjük, figyelembe vesszük a nemzetközi iránymutatásokat, itt az OECD transferár irányelvekre gondolok, és az ettől jóval szigorú magyar jogszabályi előírásokat, illetve az adóhatóságnak az útmutatását, és mindezek ismeretében készítjük a minél pontosabb benchmarkot összehasonlító tanulmányt.
Oké, a szerencsés eset az, hogy sikeres ez a, bár itt most megint ezer kérdés felvetődik, hogy jó ez a benchmark tanulmány, milyen elemzés. Adatokból dolgozunk, jó adat jön neki, de ezt most tegyük félre, mert ez egy külön beszélgetés szerintem, de ha benne vagyunk ebben a benchmarkban, az jó, mert akkor ugye nem kell kiigazítani.
Pontosan, így van, ahogy mondtad. Tehát ideális esetben a társaság által alkalmazott transferár, vagy annak az ügyletnek a jövedelmezősége az eleme lesz ennek a szokásos piaci tartománynak. Ugye ezt egyébként interkvartilis számítással határozzuk meg, hogy mi is lesz ez a szokásos piaci tartomány, és ebben az esetben, hogyha beleesik a jövedelmezősége ebbe az interkvartilis vagy szokásos piaci ártartományba, akkor nincs szükség transferár kiigazításra. Ugye ez a legoptimálisabb, legideálisabb eset.
De ezt a NAV-nak, ezt a benchmarkot el kell fogadnia?
Így
tehát
van.
Már a NAV nyilván nem ért mindez, nincs benne abban, hogy én a cipő felső résznek a bőrét mennyiben veszem, mennyit fizetek a varrócégnek, és utána mennyi a kiskereskedelmi ár, és csak a cipő betétem mondjuk, tehát ilyen szintű ismeretei kizárt dolog, hogy vannak a NAV-nak. Tehát ezt nekem kell cégként bizonyítani az adóhatóság felé, hogy ez a piac.
Így van. Mégpedig ezért kell elkészíteni a transferár dokumentációt. Ez ad lehetőséget arra, hogy megfelelően igazoljuk, bizonyítsuk, hogy annak a tevékenységnek, tehát itt elsősorban a tevékenységeket árazzuk, mekkora a szokásos piaci jövedelmezősége, ami ugye azt jelenti, mint az előbb is próbáltam erre utalni, hogy a független vállalkozások szokásos piaci környezetben milyen jövedelmezőséget érnek el, és az adóhatóság is rendelkezik nagyon sok adatbázissal.
Ja, tehát igen, hát ők rálát.
Így van.
Tehát beütő cipő felső rész, és kidobja, értem.
Igen.
Ez a várniad, jó. Viszont érkezett egy olyan kérdés, ami szerintem érdekes abból a szempontból, hogy sokan azt a kérdést teszik fel, hogy eredményesen működő magyar vállalatoknál egymás közötti tranzakciókhoz mi a fenének kell transferál? Ezt a kérdést teszi fel a hallgató.
Nagyon jó a kérdés. Én közel 10 évet az adóhatóságnál dolgoztam ezen a szakterületen, és onnan merítem ezt a tapasztalatomat, hogy azért van erre szükség, mert valóban abban a hallgatónak igaza van, hogy két magyar társaság között tranzakciót végeznek és eredményesen működnek, akkor ott miért is vizsgálja mondjuk az adóhatóság a transferárat? Azért, mert lehet, hogy ugyanezt a tranzakciót külföldre, tehát határon átnyúló ügyleteknél is végzi, és akkor már felmerülhet az a probléma, hogyha nem ugyanazt az árat alkalmazza, hogy adó elkerülése is bármi egyéb, vagy a külföldi adóhatóság, hogyha ide jön ellenőrizni ezt a magyar társaságot, akkor hivatkozhatnak erre a belső árra, értem, adatra, és akkor már is probléma, értem, jelentkezik.
Menjünk vissza a kiigazításhoz. Ugye ki kell igazítani, itt ütközik bele a vállalkozó a következő problémára, hogy mennyire. Legyek mohó, és akkor egy lőjek fölé, vagy lőjek alá, szóval itt milyen szabályok vannak, hogy mi alapján igaz, gondolom nem ex-has kell ezt is megoldani.
Nem bizony, és ez egy nagyon Nagyon időszerű kérdés ma Magyarországon a transzerár kiigazítás kérdése, és hogyha erre a társaságnak ez a kiigazításra szüksége lesz, akkor bizony nagyon erőteljesen hívnám fel a figyelmet, hogy körültekintően kell eljárni, hiszen a kiigazítás jogcímének a meghatározása, a számla kiállítása, a könyvekbe történő rögzítése, ezek mind olyan lényeges szempontok, amelyekre nagyon oda kell figyelni, hiszen ha ezt nem tesszük, akkor az adóhatóság akár dönthet úgy, hogy nem veszi figyelembe ezt a jövedelmezőségi kalkulációnál. Így tudatosan kell igazából azt alkalmazni, ami most a pénzügyminisztérium, nemzetgazdasági minisztériumnak igen szigorú álláspontja ebben a kérdésben. Mert ha ez nem történik meg, és nem fogadja el, akkor az adóhatóság a szokásos piaci tartomány egy magasabb szintjére, a mediánra tehet kiigazítást, és ez bizony sok millió, adott esetben akár milliárdos tétel is tud lenni, tehát óriási összegekről tudunk beszélni.
Oké. Mi van, ha valaki elveszik itt az útvesztőbe? Mit kell csinálni? Van itt segítség?
Forduljon szakértőhöz szerintem.
Megkérdezem, mit csináljak a ChatGPT-t, megkérdezem, mit csináljak a transferárazással, és akkor az jó, vagy mit kell ilyenkor csinálni?
Hát én azt javasolnám, hogy nagyon körültekintően járjon el, és hogyha nem igazán van ezen információk ismeretek birtokában, akkor megfontolandó szakértő segítségét kérni, ugyanis akár ha felmerül a kiigazítás szükségessége, vagy mondjuk a 2024 évre még nem rendelkezik megfelelő benchmark tanulmánnyal, ezek mind olyan kérdések, az összehasonlíthatóság olyan fokát vetik fel, amelyre tényleg speciális szakértők segítsége az, ami megnyugtatást eredményez, és ugyanezt javasolnám mondjuk a jövőre nézve, tehát akár a 2025-ös év hogyha tervezik, hogy megfelelően alkalmazzák a transferárat, akkor már most gondolkodjanak abban, hogy egy megfelelő benchmarkkal próbálják ezt előre alátámasztani, és akkor évvégén nem lesz problémájuk sem transfer kiigazítás, sem társasági adó alapkorrekció tekintetében.
Igen, hát meg ilyenkor aki értetlenkedik, és azt biztos, hogy van egy csomó minden, ami adminisztratív ter a vállalkozásokra, gondoljunk csak akár arra, hogy fenn kell tartani egy folyamatos figyelést egy ilyen kiigazítás, vagy az összes többi előírás, nyilván rengeteg ilyen teher van. Én azt gondolom, hogy bele kell bújni egy picit az adórevizoroknak a bőrébe, és az ő fejükkel gondolkodni, mert akkor kiderül, hogy miért van erre szükség. Tehát nyilván ez sokan azt mondják, hogy ez csak egy újabb teher, több milliós teher egy vállalkozásnak. A másik
de
oldalom,
a félre megy, akkor még nagyobb.
Hát igen, az kemény ügy.
Jó,
lehet.
Köszönjük szépen, hogy köszönjük, itt jártál. Hogy itt voltál. Foti Adi Ágnessel, a Leitner transferág üzletág igazgatójával.
Transferár.
Az nem azt mondtam?
Nem, transferár, de már az aranyágnál
üzletág igazgatójával beszélgettünk, mert hogy eljött a transferár kiigazítások időszaka.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen.
A törvény által kiszabott adózásról értetően rovatunk hangzott el. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Epi Győző, az OTP elemzési központ elemzője a telefonban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Jön az inflációs adat kedden, közi a KSH, aggódjunk?
Hát aggódjunk.
Igen, inflációs adat kedden, inflációs adat szerdán, csak akkor a tengeren túlról. De hogy időrend és sorrendben haladjunk, valóban ugye kedden jön a magyar infláció, és hát itt eléggé megosztott a piaci várakozás, úgyhogy érdekes lesz majd látni az adatokat. Ugye a piaci konszenzus azt várja, hogy a januári 5,5 után 5,3%-ra lassult az infláció, viszont mi a saját előrejelzésünkben azt várjuk, hogy ilyen 5,6-5,7%-ra gyorsulhat az áremelkedés üteme, És hát Nagy Márton ugye hétvégén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén tartott beszédében szintén hát elég erős utalást tett arra, hogy valószínűleg az infláció gyorsulhatott február hónap folyamán, úgyhogy megosztott a piac.
Miért ez a különbség,
Dőző?
Miért ez a különbség? Ennyire nem szokott megosztott lenni, és mitől ez az optimizmus másoknál, akik alacsonyabbra becsülik?
Ugye az éveleje az mindig egy nagyon nehezen becsülhető időszak, ugye ez a legfőbb átárazási időszak, főleg január, de azért a január-február az a, tehát hogy azért mind a két hónapban jelentős átárazások szoktak lenni, és ugye azért az idei év elején nagyon-nagyon sok a bizonytalanság, ugye voltak jövedéki adóemelések, ugye volt az, hogy ugye több bank bejelentette már korábban, hogy az idei évtől már áthárítja a megemelt tranzakciós illetéket, és ugye ezeket a hatásokat nagyon-nagyon nehéz pontosan számszerűsíteni, egyrészt, hogy mekkora lesz a teljes hatás, és azt meg még nehezebb megmondani, hogy pontosan melyik hónapban milyen ütembe fognak bejönni, és hát mindezek mellett még ugye itt van ez az egész gázár elszámolási probléma, hogy ugye a módszertamból fakadóan, hiába, hogy ugye a gázárak ugye változatlanok, mégis hónapról hónapra azt látjuk az elszámolási metódika miatt, hogy változnak a gázárak, és hát ezeket is nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy ez pontosan milyen irányba dől el. Hát minden esetre, hogyha tovább gyorsul az infláció, akkor azért Varga Mihály új jegybankelnök nem a legjobb hírekkel indítja a jegybankelnökségét, és személy szerint azt gondolom, hogy érdekes lesz azt figyelni, hogy az adat megjelenését követően változik-e a korábbi évekhez képest mondjuk a jegybanki gyakorlat azzal kapcsolatban például, hogy hogyan és milyen formába kommunikálnak majd a megjelent adattal kapcsolatban,
hát
mert
igen.
Azért ez is lehet egy indikáció majd arra vonatkozóan, hogy az új jegybankelnök milyen irányba kívánja folytatni a monetáris politikát.
Ugyanezen az MKIK ülésen ugye beszélt a miniszterelnök úr is, és több érdekes dolgot mondott, és egyébként meg többször elmondta, hogy a forint az hova kell, hogy konvergáljon, fogalmazzunk így, úgyhogy izgalmas lesz látni. Ráadásul az amerikai inflációs adat is érkezik, ami érdekes hatással lehet akár a fizetőeszközünkre.
Igen, ugye a szerdán jön az amerikai inflációs adat, itt az elemzői konszenzus mind a headline infláció, mind a maginfláció esetében 0, tehát azt várja, hogy 0,1% ponttal lassul az előző hónaphoz képest, ugye ez a teljes infláció esetében azt jelenti, hogy 3-ról 2,9%-ra lassulhat Amerikába az áremelkedés üteme. Viszont azt érdemes kiemelni, hogy ez a januárban meglepően magas infláció, ez nem csak Magyarországon volt jellemző, hanem egyébként az USA-ban is, és hát ezek után nagy kérdés lesz, hogy esetleg ez a negatív meglepetés ez februárban is velünk lesz-e. Itt érdemes azt kiemelni, hogy januárban ez a maginflációnak az egyhavi változása, ez 0,4% volt, amit ugye, hogyha felévesítünk, körülbelül egy ilyen 5%-os ütemet kapunk, ami hát nem kevés egyáltalán, és ugyan az elemzői konszenzus azt várja, hogy ez 0,3%-ra lassul februárban, ugye azért, hogyha felévesítjük, az továbbra is egy ilyen 3,5-4% közötti érték, ami elég messze van a Fed 2%-os céljától, de hogyha esetleg ez mégse következik be, akkor azért azt lehet mondani, hogy Amerikában is kezd kialakulni egy inflációs probléma, és hát egyébként azért erre utal, hogy a különféle ilyen hosszú távú inflációs várakozásokat mérő felmérések tavaly ősz óta egyértelműen azt mutatják, hogy Amerikában ezek a hosszú távú inflációs várakozások elkezdtek emelkedni. És mindez annak ismeretében lesz egyébként egy különösen nagy csomó, amit majd ki kell bogozni, hogy nyilván tehát ugye az amerikai Atlanta Fednek van egy ilyen GDP előrejelző modellje, ami az elmúlt hetekben látványosan elkezdett romlani, tehát itt konkrétan arról van szó, hogy néhány hét alatt a korábbi növekedés helyett hirtelen átcsapott csökkenésben, tehát ez azt jelenti, hogy ez a ez a GDP előrejelző modell az első negyed évben az USA-ban jelenleg GDP csökkenést vár. És ennek hatására ugye el is kezdtek egy erőteljesebb kamatcsökkentést árazni a piacok az USA-ban, viszont hogyha ebbe a képbe belerondítana úgymond egy vártnál magasabb inflációs adat, hát az egy igazán érdekes helyzet elé állítaná a Fed döntéshozóit.
Oké, hát
rendben, figyelj, akkor kamillázunk és figyelünk.
Így van, kapaszkodunk és figyelünk.
Műkönnyel, hogy ne kelljen az igazit hullajtani.
Úgyhogy Győző, köszi szépen.
Szorítjuk az asztal sarkát, és sorolhatnánk. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm. Sziasztok. Szép napot.
Szia. Izgalmas hét, tehát KSH kedden teszi közé a februári inflációs adatokat, de úgy tűnik, hogy optimizmusra van ok, illetve átjön az amerikai infláció természetesen, és ráadásul csak Chuck Norrisnak ismerte be Donald Trump, hogy tévedett. Ezt írta a kedves hallgatónk, köszönjük.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Itt van Czóler Andi, azt jelenti, hogy híreket fog mondani. Chuck Norris egyszer...
Nem ad neki szót.
Majd ha akarok.
Így van.
Chuck Norris egyszer megkóstolta a lávát, szerinte kicsit sótlan volt.
Ez nem volt most jó, András.
De.
Legalábbis szerintem neki tetszett.
Igen. Andrásnak tetszett.
Ennyi elég is. Na, akkor Czóler Andi híreivel, és ezt követően Chuck Norris további ünneplésével folytatjuk a Millás reggelit. Tartsatok velünk!